Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örömmel vagyok itt köztetek. És tudjátok rólam, hogy ez az első perctől így volt, még amikor még nem is ismertelek benneteket, már így volt, és nem változott azóta sem. Felelősségek változtak, legalább nálam igen, mindenképpen, de ugyanazzal a szeretettel és örömmel vagyok itt köztetek. Miért pont délután? Hát hatalom alá vetett ember vagyok, így szólt a meghívás, azért vagyok itt most így. De ez nem gátol meg bennünket abban, milyen idő meg napszak van, hogy az Isten igéjét megnyissuk. Nem tudom, hogy sikerült-e átadni, hogy milyen témával és milyen címmel jövök. Tovább élhetsz. Ezt adtam meg a lelki pásztornak. Tovább élhetsz. Nem tudom, hogy ezek a szavak, vagy ez a mondat, hogy cseng, hogy hangzik. De biztos, hogy másként, mint ahogy hallgattuk volna 2 évvel, 5 évvel ezelőtt. Kicsit másként cseng. Egy olyan világban élünk, amikor ezt senki nem tudja megígérni, hogy tovább élhetsz. Senki. A világ elveszítette azt a bizonyosságot, hogy mi a nyugati felén élünk, jobb az egészségügyi ellátásunk, magasabb az átlag életkor, jobbak a gyógyszereink. Szóval ezt a biztonságérzetet elveszítette a világ. A világnak ez a része is. Tovább élhetsz. Vajon mit jelent? Persze tudom, hogy ha ez egy szombatiskolai osztály lenne, azonnal elmondanánk, hogy na de testvérek, azért mi nem erre az életre készülünk, nekünk van egy örök életünk, oda készülünk. Persze, ez nagyon szép úgy elmondani. De mégiscsak imádkozunk, ha valaki beteg közöttünk, nem? Mégiscsak szeretnénk, hogy meggyógyuljon. Miért? Mert szeretnénk, hogy még itt legyen és éljen. Mert jó dolog találkozni. Jó dolog szolgálni, élettel lehet, csak életben és egészségben lehetünk egymásnak a hasznára. Az Isten nem úgy teremtett, hogy mi azt mondjuk, hogy nem akarunk élni, nem akarunk szolgálni, elfogadjuk a betegséget is, elfogadjuk a... Persze, amikor nem tehetünk mást, persze, hogy elfogadjuk, de amúgy az a gondolat, az a vágy, hogy éljünk, az Istentől jövő vágy. Mert ő adta az életet. Az ő ajándéka, nem a miénk. Különösen nehéz napokat élünk, amikor az egy dolog, hogy milyen számokat hallunk, hogy hányan halnak meg, hogy most már közel 5 millióan haltak meg a járványban. Persze ilyenkor azt mondjuk, hogy amúgy is meghaltak volna. Igen, de akkor mit kezdünk azzal, hogy Európában kb. 10%-kal haltak meg többen, mint az előző évek bármelyikében, akkor arra meg mit mondunk? Többen halnak meg, mint eddig. Többen olyanok is, akik élhetnének. A mi családunkat 2 történet ütötte szíven az elmúlt napokban, az egyik egy 39 éves fiatalember, aki a gyülekezetem egyik tagjának a teste, az öccse. És az utolsó bejegyzése az volt, hogy ő visszautasít minden járvánnyal kapcsolatos mindent. Amikor beteg lett, azt mondta a testvér, hogy ő beszélt vele. Rosszabbodott az állapota, hogy menjen be a kórházba. De azt mondta, ez semmiség. Ez csak egy ilyen kis influenza. Meggyógyul magától. Az utolsó órában is beszélt vele a testvére, kérlelte őt, hogy fogadja el legalább a kezelést. Az utolsó órában is azt mondta, persze nem tudta senki ő se, hogy ez az utolsó óra. Élhetett volna még. A másik történetünk egy családi barát, nem itt, ő Kaliforniában laknak, de amikor én ott tanultam Loma Linda környékén, akkor a családunk ott szállt meg, és jó barátság alakult ki. A hölgy szülei itt laknak Magyarországon, és most ő eljött ide, mert 80 év körüli szülőket gondozza, hogy még éljenek. Ez jó dolog, nem? Amikor idős napjainkra van, aki gondoskodjon, szeressen. És ez nagyon szép dolog. Ott hagyta az ő kis kaliforniai nyugalmát, és jött a szülőkhöz. És eközben 41 éves fia, aki biztonsági őr, épp nagy derék, kemény ember, Loma Lindán, a kórházunkban, megbetegedett. Ő azt mondta, hogy ő erős, neki nem kell semmilyen védelem. Az édesapja orvos, Loma Lindán. Látta, hogy a fia nehezen kap levegőt, vitte neki az oxigénpalackot, mert hát orvos volt, megtehette. Második héten azt látta, hogy romlik az állapot, azt mondta, fiam, be kell vigyelek a kórházba. Loma Lindai kórházba vitte be, világhírű kórház. De már késő volt. Nem tudtak segíteni rajta. Élhetett volna még. Nem halt volna meg. Hogyha nem gondolja azt magáról, hogy ő az életkora miatt, az ereje miatt, a jó immunrendszere miatt, ő sebezhetetlen. Adventista egyház, ha lehetne, azt is mondanám, hogy büszke arra, hogy van egy életmód üzenete. Nem így szoktuk mondani, de értsétek most jól. Hogy van egy tanításunk, ami az hitelvek között van, hogy védjük az életet, az egészséget. És ez annyira jól sikerül, hogy a tudósok is vizsgálták, kutatták, megállapították azt, hogy 8-10 évvel tovább élnek az adventisták, és ez egy jó dolog. Hát az életmód betegségek területén az életmóddal elkerülhettük, vagy elkerülhetjük, vagy inkább azt mondanám, hogy elodázzuk, kicsit késleltetjük ezek megjelenését, mert sajnos az időskor, a betegség így is úgy is jönnek. Szóval örök élet receptjét nem találtuk fel a táplálkozásunk, meg a mozgásunk által, bárki bármit gondol. Most 10 év, az sok idő. Csak zárójelet nyitnák, volt a múlt héten a generál konferencia éves ülése, a végrehajtó bizottság ülésezik minden évben. Ott hangzott el az a jelentés, hogy az egyház lelkészei és alkalmazottjai közül 8000-en haltak meg koronavírusban. 8000-en. Tehát az a narratíva, amivel mi elindultunk, hogy hát van egy egészségügyi üzenetünk, ez megóv bennünket. Hát, most szépen alázattal meg kell állni és azt mondani, hogy ebben tévedtünk. Csak az életmód, csak a táplálkozás, csak a mozgás, ez itt most kevésnek bizonyult. Van a Bibliában egy történet, ahol az Isten azt ígérte a szereplőnek, hogy tovább élhet. És ez egy kedves történet, egy nagyon szép történet. Királyok második könyve, 20. fejezete, jól ismeritek. Azért nézzük csak meg most mind ezeknek a fényében. Királyok második könyve, 20. fejezet. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámosz fia elment hozzá, és azt mondta neki, így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz. Nem maradsz életbe. Egy többenetes üzenet. Nem tudom, hogy hogy vennénk. Ha valaki azt mondaná, az Úr azt mondaná, hogy rendezd el a házad dolgaidat, mert meghalsz. Nem tudom, azért ez egy nagyon nagyot üt az ember lelkén. És én annyira szeretem a Szentírást, hogy nem rejti el az emberi érzelmeket, az emberi reakciókat. Őszintén megmutatja. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Egy erős király hadvezérről olvassuk ezt. Keservesen sírt. Mi nem biztos, hogy szívesen megiratnánk ezt az epizódot az életünkkel. Mondtuk volna, hogy mi történt? Hát imádkoztunk az Úrhoz, hogy jó, hogy van örök élet. Nem, nem. Ez az emberi valóság. A halál közelségében az ember megrettem. Megáll és azt mondja, hogy mi van? Mi történik? Ennyi volt? Nézzük csak meg, hogy ki volt Ezékiás. Ismételjük át. Amikor Juda trónjára került Akház után, megnyírbált területeket talált, asszír fennhatóságot, gazdaságilag tönkrement országot. És úgy érezte, és idő után, hogy elég erős az ország, hogy függetlenné váljon. És Asszíriát lerázta. Ő nem követi a birodalom utasítását, nem fizet adót, mi magunk maradunk. Ez egy lázadás volt politikai értelemben, de ő valójában az Isten oldalára állt, és azt mondta, hogy bízok az Istenben. Ezen kívül elkezdett egy reformációt, egy megújulást az országban vallásilag. Mit csinált? Például kinyitotta a templomot. Sokan mondták nekem itt a karantén idején, hogy ilyet még nem látott senki, hogy Isten népé esetében bezárják a templomot. Dehogy nem, itt is bezárták, igaz nem karantén miatt, hanem amiatt, mert senkit nem érdekelt a templom. Mit csináljunk ott? A magaslatok, azok érdekesebbek. Más kicsit a liturgia, meg izgalmasabbak a dolgok, idegen hatás, stb. Végül is logikusan gondolkodtak az ókori ember, abban a kultúrában úgy vélekedett, hogy amelyik nemzet erősebb, annak az istene az erősebb. És most ki volt az erősebb? Asszíria. Tehát kinek az istenei az erősebbek? Asszíriái. Minek menjünk a templomba? Úgyis az az isten lehet, hogy valamikor erős volt, de most az asszírok isten erősebb. Tehát bezárták a templomot. Ezékiás kinyitotta. Kinyitotta, azon csodálkozott, hogy tele van bálványokkal. Tehát mi nagyon érdekes, előbb megrakjuk bálványokkal, aztán bezárjuk. Sőt, itt volt az egyik legnagyobb, legrégebbi bálvány szobor. Tudjátok, hogy mi volt, ami legalább 600 évvel azelőtt keletkezett?
Aranykígyó.
Kígyó. Aranykor. Aranykígyó. Ugyanolyan bálvány volt egyébként. De más kérdés, hogy Mózes csinálta, meg az Isten mondta, hogy csinálja. Az emberek megőrizték, és azt mondták, hogy ez a kígyó már egyszer segített a gyógyításban, majd még lehet valami nehézség, majd akkor is ránézünk, mert hogy a kígyó gyógyított meg. Felszerelték a templomot edényekkel, eszközökkel, megújították az Isten tiszteleti rendet, megünnepelték a páskát nagyon hosszú idő után, szervezeti és szolgálati rendet helyreállították, az adakozásnak a rendjét megszilárdították. Mi kell még? Egy bátor reformációs munkában mi történik? A legnagyobb veszedelem. Még nem. Első lépésben Szanhérib seregei rabsakéval együtt körbeveszik a várost. Miért, hogyha a dolgok jól mennek, ha mi hűségesek vagyunk az Istenhez, miért jön ilyen veszedelem ránk? Hatalmas túlerővel. Ezékiás imával és bőjtel válaszolt. Érdekes lehetett, hogy elment az Úr házába, amit kinyitatott, és kiterítette a gyalázó levelet az Úr előtt. Nem tudom, kaptatok-e már gyalázkodó leveleket. Ha valaki vezető, akkor sokat kap, nekem is van gyűjteményem ebből. És érdekes dolog, kiteríteni az Úr előtt. Mert általában ezekkel az Úr foglalkozik, mert jobb, ha az Úr foglalkozik, meg nem mi foglalkozunk. Az Úr foglalkozik. És azt mondta Ezékiás, hogy ő ezt nem tudja megoldani. Kicsi a hadserege, ez egy birodalmi hadsereg. Mit tehet ő? És az Úr kezébe helyezte magát. És milyen érdekes, mikor valahányszor elismerjük, hogy nem tudunk valamit megoldani, akkor az Úr megmozdul az ő népéért. Ezt tudjátok, mi történt másnap reggelre? 180 ezer ember odaállt, meghalt. Ez annyira különleges és jelentős esemény volt, hogy a Biblián kívüli források is feljegyezték. Igazat azt írják, hogy valami járvány ütötte fel a fejét. Akár az is lehetett. A Biblia csak azt mondja, hogy hát ebbe az Úr keze is benne volt. De a veszély elmúlt. Mekkora tapasztalat ez? Gondoljatok csak bele. Hát úgy érzett az egyik nap, hogy a várost összerombtják, kőkövön nem marad, mert hogy te föllázadtál, ők most ezt megtorolják, van mivel, van erejük. Imádkoztok, és a következő nap azt látod, hogy az ellenség halott. Te pedig élsz. Nem egy nagy tapasztalat? Hatalmas tapasztalat. Na most erre, mind ezek után, ha ezt az Úr rajtad keresztül hajtotta végre, a reformációt, a politikai lázadást, ezt az imádságot, a nagy szabadítást, mit várnál az Úr szolgájaként? Vagy most mi következik? Hát minimum az, hogy ennek az örömében éljünk egy kicsit, nem? Hogy élvezzük a nyugalmat, a békességet. És milyen? Halálos betegség. Igazságos az élet, az Isten. Nem? Megállunk és azt mondjuk, miért? Miért nem a gonosztevő? Miért nem Manaséval történt, aki 40 évig uralkodott és gonosz volt végig? Hát miért pont Ezékiás, aki halálosan megbetegedett, miután ilyen nagy eszköze volt az Úrnak? Nincs nekünk válaszunk ezekre a kérdésekre. Viszont van egy pár tanúság benne. És azt nézzük meg. És lönvilágosság. Az első valahogy így hangzik, hogy bármilyen nagy lelki győzelem, vagy reformációs munka, Istennel szerzett nagy tapasztalat, nem tesz bennünket sebezhetetlenekké. Az a mondat, hogy velem nem történhet meg, ez nem igaz. Ez hazugság. Mert hogy én megtartom Isten törvényét, mert hogy én egészségesen élek, tőlem függ a gyülekezet lelki élete, a közösség reformációját én vezettem, egy nemzet sorsa, egy család élete, mert engem Isten vezet, tapasztalatokat ad. Igen, akkor is megtörténhet. És talán azért is történik meg, azért történt meg egy igazán Isten szíve szerint való királlyal, hogy soha ne gondoljuk, ha az Isten útján járunk, akkor velünk nem történhet semmi. Nem. Olvassátok el Zsidó 11. fejezetet. Az első felében olyan hősöket találunk, akik a hitük miatt megszabadultak nagy veszélyektől. A fejezet második fele pedig olyan hitősöket tartalmaz, akik a hitük ellenére hamarabb meghaltak, mint azok, akiknek nem volt hite. És azt írja, hogy rájuk nem volt méltó a világ. Hogy rajtuk nem teljesedett az ígéret, de Isten jobbról gondoskodott. Hát persze, feltámadás után. Tehát a Biblia nem tanítja azt, amit ma a karizmatikus mozgalmak, irányzatok, amik hát sajnos beszűrődnek soraink közül is, az úgynevezett sikerevangélium. Minél hűségesebb vagy az Istenhez, annál több pénzed lesz, annál egészségesebb leszel, annál jobb dolgod lesz, és ha valami bajod lesz, akkor gondold meg, ez nem véletlen. Ez az Isten büntetése utolért. Tehát a vírus utolér, akkor tudjad, az az Isten újja, az Isten büntetése. Mert letértél az Úr útjáról. Látjátok, ez az ókori világ pogány gondolkodásából jött, ami megkísértette Izraelt, és még mindig jelen van. Nem volt elég annyi ezer év, hogy kiszokjunk belőle. Megtörténhet. Ezért Isten azt mondja, rendezd el a házad dolgait. Rendezd el. Nem csak azért, mert koronavírus járvány van, amúgy is, mert hogy megtörténhet. Velem is, veled is. Ezért rendezd el a házad dolgait. Hogy ez most mit jelent? Nem tudnám megmondani, lehet, hogy vannak olyan kapcsolatok, amiket rendbe kell tenni. Akár családi körön belül, rokoni körön belül. Vagy amit Ellen White mond, ő például azt mondja, hogy legyen mindenkinek végrendelete. Most ha megkérdezem, hogy kinek van végrendelete? Van? Nekem van? Én erről tanítottam a gyülekezete. Volt korábbi években egy gyülekezetem, ahol ez indokolt volt. Ezt a kérdést tanulmányoztam, elolvastam az idézeteket, aztán megcsináltam én is. Persze azóta többször kellett ezt változtatni, de tudjátok, hogy milyen nagy békességet hagy az az ember maga után, akinek van végrendelete, és nem marakodnak össze a testvérek, a gyerekek a pénzen, mert mindegy, milyen közeli testvérek, a pénztől mindenkinek hát egy kicsit elmegy az, aminek nem kellene elmennie, és ennek van végrendelete, úgy hal meg, hogy nyugalom, békesség van. Pontosan, ő tudja, hogy ami utána lesz, az jól átgondolt. Sok mindent jelenthet, hogy rendezd el a házatolgát. Te ezt tudhatod, hogy mit jelent, ha átgondol, ha gondolkodol ezen, hogy mit jelent. És amikor látogattam testvéreket, és utána megkérdeztem egy énekét, és utána, hogy van, nincs, miért nincs? Miért nincs? Most, hogy hallottad. Miért nincs végrendeleted? Azt mondták, hogy hát, ha attól félek, hogy akkor közelebb hozom a halált, hogyha írok végrendeletet. Mondom, testvéreim, ne legyünk már babonásak. Nem a végrendelettől jön a halál. De bármikor jön a halál, én ezt a kérdést elrendeztem. És lehet még sok minden más. Hát ezt például megtanuljuk ebből a történetből. Azután van másik. Mit tesz Isten embere a betegségben? Mit tesz a király? Imádkozik. Rosszul tette. Ezékiás, hogy imádkozott. Én több olyan prédikációt hallottam, ami arról szólt, jobb lett volna, meghalt volna, akkor ott a csúcson, mint egy világbajnok, emelt fővel győztesen. Miért kellett ő még kéren éveket, mert utána csak elbukott? Rosszul tette, hogy imádkozott. Amikor jön a halál, azt el kell fogadni, és kész. Ezt tanítja a Biblia. Ha valaki beteg közöttetek, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ezt tanítja a Biblia. De semmiképpen nem lehet ezt kidobni az ablakon. Akik ezt mondják, hogy nem kell, meg hagyjuk a dolgokat a természetes útján haladni, még nem voltak halálos betegek, nem kaptak egy olyan diagnózist, ami gyógyíthatatlan, meg nem álltak még haldokló ágya mellett. De aki már állt, tudja, hogy milyen? Ezikiás imádkozott. Jól tette, hogy imádkozott. Kért ő 15 évet?
Nem.
Mit kért? Akkor nem emlékezzél meg róla. Ennyit. Emlékezzél meg róla. Ennyit tett. Mondhatnám úgy is, ahogy köztudomású, hogy az imának nagy ereje és hatalma van, de engedjétek meg, hogy ezt a mondatot egy kicsit átalakítsam. Az imának nincs ereje. Az Istennek van ereje. Az imának nincs hatalma. Az Istennek van hatalma. Az imádság az olyan, mint egy ajtó. Kinyitom, hogy bejöjjön. Mint egy folyosó, amit megnyitok az Isten számára, hogy beléphessen az én életem problémáiba. Megengedem, hogy velem is foglalkozzon. Hogy az ő áldását, ajándékát adja. Az ima az csak egy eszköz. De felszabadítja az Isten hatalmát. Ezért jól tesszük, ha imádkozunk egymásért. A betegjeinkért. Meg magunkért is, hogyha ilyen helyzetben vagyunk. És hadd mondjam el azt, hogy ha nem imádkozott volna Ezékiás, meggyógyult volna? Nem. Isten megteszi azt, amit ima nélkül nem tehetne meg. Ezért Isten ma is beleszól az élet és a halál küzdelmébe, és Isten ma is gyógyít. Ezért bátran imádkozzunk. Ez egy második tanulság. Tehát az első velem is megtörténhet. Ezért rendezd el a dolgait. Második, imádkozz. Beteg van közöttetek. Imádkozzatok. Vondd be az Urat az élet-halál nagy küzdelmében. És itt van a harmadik. De az Isten ezt az imát meghallgatja. A szuverén Úr, ő tudja, és az ő dolga, hogy mikor hallgatja meg így, hogy meggyógyít, mikor hallgatja meg úgy, hogy pihenést ad. Ez az ő dolga. Nem mi szólunk bele, nem tőlünk függ. Az Isten szuverén Úr, nem mi irányítjuk. Azt mondja, hogy Ézsaiásnak, menj vissza, és mondd meg neki, hogy 15 év. Jó lesz, 15 év. Meggyógyítanak. Hát örömmel ment vissza a proféta, Örömhír. Oda menni egy betegágyhoz, egy kórházba, egy intenzív osztályra, és azt mondani, hogy testvérem, még 15 év. Nem tőlem, az Úrtól. Ilyen örömhír vívői szeretnénk lenni, nem? Mindannyian. A kérdésem az, hogy meggyógyult-e ettől a bejelentéstől Ezékiás? Ekkor, amikor ez így elhangzott.
Nem.
Érdekes módon nem.
Nem.
És én nem értem, hogy miért nem. Vajon az Úrnak nincs elég hatalmas szava, hogy az Úr szól és meg lesz? Van. Akkor most miért történt az, ami megtörtént? Az Úr elmondja az ígéretet, Ezékiás hisz benne, nem történik semmi. Ézsaiás azt mondja, hogy, mit mondott a 7. vers? Hozzatok egy csomó préselt fügét. Odavitték és a kelevényre tették. A király pedig életben maradt. Most ezen csodálkozzunk egy kicsit így közösen és kollektíven. Miért volt erre szükség? Nem elég, hogy az Úr szól? Az Istennek nincs elég ereje. Rászorul arra, hogy egy száraz csomó füge segítsen be neki, hogy megtörténjen, amit ő szeretne? Mit gondoltok? Az Isten tehetetlenségében már arra szorul, hogy valami száraz növényeket hívjon segítségül? Mert tanítani akar Isten, nem adja automatikusan a gyógyítást, csak úgy, hanem egyben tanít minket. Mire tanít? Alázatra, bizalomra, engedelmességre. Arra tanít, hogy nem én használom az Isten, ő a gyógyítás forrása, ő az orvos, de ő mondja meg, és az ő szuverén joga, hogy mind keresztül és hogyan gyógyít meg. Ha ő úgy akarja, akkor szól, és meggyógyulsz. Volt ilyen is. Megy el a hajlékommal, csak szólj, meggyógyulod az én szolgám. Ilyen is volt. De ez egy volt, ez csak egy pogány emberrel csináltam meg. Általában volt egyéb is. Kent egy kis ilyen sárból kenőcsöt, megkente a szemét, és mit mondott neki? Menj, silám, tovább, és mosakodj meg. Vagy megérintette a leprást, menj, mutasd meg magad a papnak, és betegen ment el. Tehát mit mondott Isten? Gyakorold a közegészségügynek a szabályát, és mutasd meg magad az AMTS-nek, és kérj védettségigazolást. Ez körülbelül ez volt. De még betegen indultak el, most próbáljuk lefordítani ezeket. Nem őrültségek? Vagy pedig az Ószövetség idén, amikor mondtuk ezt a kígyós dolgot, hogy az Isten mondja azt, hogy csinálj egy, hát most mondjuk ki a nevén, egy bálvány szobrot. Hogy akit megmart a kígyó, az nézzen föl rá. Most erre mire volt szükség? Nem lett volna elég, hogy mondd el, hogy Uram, segíts és meggyógyul? Így is lehetett volna. De miért ilyen gyógyszert és megoldást hoz az Isten? Timóteusnak azt mondja Pál, aki imádkozott a betegekért és meggyógyultak. Mit mondott? A gyomrod beteg, hiába vagy Isten szolgája, te is megbetegedtél, tedd már észre, sőt azt is, hogy akadályoz a szolgálatban. Ti egy kevés borral. Most ne menjünk bele abba, hogy ez a bor, ez a görög oinos szó, ez most milyen fajta italra vonatkozik, mert nem ezt akarom kihozni, hanem azt, hogy Biblián kívüli forrásból tudjuk, hogy gyakori volt a gyomor fertőzés a rossz víz miatt, ezért Galenus receptes könyvében például találunk egy ilyet, hogy olívaolaj és szőlőlé keveréke az egy gyógymód volt a gyomorbetegségre. Tehát mit mond Pál apostol? Az, akinek a imájára halott is feltámadt, nem azt mondja, hogy Timóteus, én imádkozok érted. Mondhatta volna. Látom, hogy beteg vagy, imádkozom érted. Nem. Hanem azt mondja, Timóteus, van egy olyan betegséged, ami sok más embernek is megvan. De van egy olyan gyógyszer, amit mindenki ismer. Hiába vagy Isten embere, vedd a gyógyszert. Pont. És menj szolgálni. Meg se említi, hogy imádkozik érte. Én nem azt mondom, hogy nem imádkozhatott is érte, meg baj, ha imádkozott érte, de nem ez a megoldás. Mint ha azt mondanám, hogy akut vakbélgyulladás, akkor imádkozzon a gyülekezet, és maradj otthon. Nem. Miért nem? Mert az akut vakbélgyulladásra van egy jól bevált, kitaposott módszer. Mi ez? A szike. Ez a módszer. Ezt azért lehet imádkozni, hogy ne remegjen az orvos keze, ezért mindenképpen lehet. De ami már, amire van egy megoldás, az Isten azt mondja, hogy használt. Én pontosan nem tudom nektek megmondani, hogy a száraz fügében milyen hatóanyag volt, és milyen reakcióba lépett azzal a keléssel, és pontosan mi a fiziológiai folyamata, hogy végül begyógyult, és nem fertőződött el az egész lába meg a teste. Nem tudom. De biztos van rá egy természettudományos magyarázata is. Ha én el tudom mondani ennek a természettudományos magyarázatát, az azt jelenti, hogy az Isten nincs benne? Ha én el tudom magyarázni nektek, hogy a kamilla tej az miért jó a fertőzésre, és milyen anyag van benne, aminek a képletét tudjuk, le tudjuk írni, akkor azt jelenti, hogy az Istennek köze nincs hozzá, mert a tudomány felismert, hogy a kamillában egy kamazulán nevű anyag van, ami a gyulladást csökkenti a szervezetbe. Ki tette oda? Ki tervezte meg? Az Isten. Ki adott bölcsességet valakinek, hogy észrevegye, amit az Isten beletett? Nem az Isten. Tehát ha valaki, egy tudós ember azt mondja, hogy a kamilla az jó, és meg tudja magyarázni, akkor azt mondja, hogy ezt nem fogadjuk el, mert a tudomány és az Isten népe nem, meg nincs benne a Bibliában. Miért a gravitáció benne van a Bibliában? Nincs benne. De attól még így van. Attól még egy törvény az Isten világában. Attól, hogy mondjuk akár egy nem is hívő ember felismeri és leírja, hogy hogy működik ez a természeti törvény, attól az azt jelenti, hogy nem az Isten működteti ezt a törvényt. Gondolkozzunk már értelmesen. Attól, hogy az Isten által adott megfigyelési készséget az Isten adja az embereknek, és ők hoznak eredményeket. És kiderül egy pogány Galénusztól, hogy megvan a gyógyszer a gyomorbetegségre. Akkor ne használjuk, mert a pogány Galénusz figyelte meg ezt az összefüggést. Az Isten szuverén ura, hogy a megoldást mind keresztül adja meg. Az ember legyen értelmes, és lássa meg. De ha már meglátta az ember, akkor ne utasíts el, hogy ez nem Istentől jött, csak az jön az Istentől, ami úgy energiában jön, vagy ami úgy kézrátétellel jön, vagy nem tudom, hogy jön, ahogy én megrendelem. Nem. Az Isten a megoldásba bevonja az embert is. És közben hitre, bizalomra és engedelmességre tanítja. Mert néha több baj van a lelkünkkel, jobban beteg a lelkünk, mint a testünk. És nagyobb a gyógyulás, ha megtanulunk bízni benne, mintha csak úgy egy csettintésre jobban leszünk fizikailag. Persze, hogy ezt szeretnénk. Én is ezt szeretném. Imádkozom, és az Úr azt mondja, hogy jó, és megrázom magam, elmúlik a láz, megint megerősödik, ott folytatom, ahogy mit mondanák. Hú, de jó erős hitem van. Látjátok, milyen jó vagyok? Nem, az Isten úgy adja a megoldást, hogy közbe őt emeljük fel, és nem magunkat. Persze, hogy az embernek a butasága néha megteszi azt, hogy dicsekszik a fügével, a módszerrel, sőt, még vitatkozunk is azon, hogy kell szárítani a fügét, hogy milyen kerek legyen, vagy hogy kell vágni, meg ismeritek ezeket a sok egészséggel kapcsolatos apró kis vitákat. Ez nem semmi értelme nincs. Az Isten a gyógyító, az Isten az orvos. Ezek csak közvetítik az Isten hatalmát. És így van még egy gondolat. 15 évet kapott Ezékiás. Nem tudom, hogy én mennyit kaptam, te mennyit kaptál még. De azt a kérdést fel kell tennünk, hogy mire kaptuk. azt a plusz időt. Mire kaptuk? Mert az Isten céllal adja. Ezékiásnak 15 évet kapott, és miért kapott 15 évet? Ugye a gyógyulással együtt járt egy természeti jelenség, mégpedig az, hogy ugye a nap visszament, ugye több órával. Hát 5 grádics, ugye talán azt mondja, ha jól emlékszem.
15 grádics, 15 fok, tehát 40 perc, de mindegy is.
Mindegy, valamennyivel, akármi, lehet annyi. Babiloniak miért figyeltek fel erre? Mert ki volt az ő istenük? A napisten. És megálltak gondolkodni, hogy hogy lehet? Tehát mi vagyunk az erősek. Őket leigáztuk. Jó, hogy most időlegesen éppen most lerázták, de azért mindenki tudja, mi vagyunk az erősebbek. Vagyis a mi istenünk erősebb, mint az önék. Ez tiszta sor. De most az ő istenük legyőzte a mi istenünket. Tehát megfogta a napistent, és azt mondta, amit még senki más, hogy vissza. Persze, hogy elmentek, hogy megismerjék, hogy ki ez az Isten, amelyik erősebb, mint a mi istenünk. Na ezért kellett 15 év Ezékiásnak, kapott egy nemzetközi evangelizációs lehetőséget. Hogy egy feltörekvő, akkor még Babilon még nem vette át a Szíria helyét, tehát még nem volt világbirodalom, de már a küszöbén állt. Ezékiás azt a feladatot kapta, hogy a következő világbirodalom vezetőivel megismertesse a Teremtő Istent. Mekkora nagy és gyönyörű feladat. Isten azt mondja, van erre 15 évet. 15 évet. És jöttek ezek az emberek, hogy tanuljanak a Teremtő Istenről, és Ezékiás annyira be volt lőve a természetgyógyász módszereivel, a táplálkozásával, az egészségügyi üzenettel, mindenről beszélt, mindent megmutatott, hogy milyen szuperek vagyunk, meg milyen jó a fügénk, meg milyen gruganyos, meg milyen vastag, meg milyen zamatos, meg mennyi a cukortartalma, meg milyen gyógyító hatás, meg ahogy rátettük, meg ahogy lekötöttük, meg hogy háromszor egy nap, meg nem csak kétszer. Hogy az Istenről szó sem esett. És az írás megmutatott mindent, ami hozzá tartozott, meg az ő dolgai. És ezek az emberek úgy mentek el, hogy egy szót, egy mondatot nem hallottak a Teremtő Istenről. Elolvassátok Pátriárkák királyok című könyvből újból, hát ilyen mondatokat találunk. Hatalmába kerítette a büszkeség és a hiúság. Egy ilyen tapasztalat után. Önmaga felmagasztalására tette. És ez a mondat, a seregek ura fölé emelte magát. A legnagyobb lelki győzelmek után ekkora bukás, hogy fölemelte magát. Nem ezért van nekünk egészségügyi üzenetünk, hogy azt emeljük fel. Az egészségügyzetünk azért van, hogy annak a segítségével felemeljük a Teremtő Istent. Én sokszor vitába állok az életmód klubjainkkal. Kérem, hogy miről volt szó? Hát elmondtuk a 8 gyógyszert. Úgy csinálunk, mint tényleg csak nyomsz lenne. Persze ez a mondat, én is tudom, hol van nagy orvos lábnyomában, de ott van egy egész könyv, nem csak egy mondat egyébként. És kérem, hogy azután mit csináltok? Hát elmondtuk még egyszer. Nem is azután mi van? Hát már nem tudjuk, mit mondjuk. Hogy ne tudnánk? Nekünk a Teremtő Istent kell hirdetni. Ez egy lehetőség, egy segítség, egy eszköz. Ez a jobb kéz, amivel hordunk valamit. Nem ez az evangélium, nem ez az üzenet. Mi nem az egészségügyi üzenetrehez térítünk meg embereket. Nem vegetáriánus című vallásba hívunk embereket, nem ez a lényeg. Hát van, aki ettől megőrül, hogy én az vagyok, vegetáriánus vagyok, de nem gondolom, hogy bármi köze lenne az üdvösséghez, szentebb vagyok, vagy jobb vagyok, mint bárki más, aki nem az. Mert sokaknak ez a vallás. Az a misszió, de nem az. Nem a szárított füge a mi missziónk, hanem a Teremtő Isten, aki az egyedüli gyógyító Istenünk. Ez a sikeres egészségügyi üzenet legnagyobb buktatója, hogy én kerülök a középpontba, hogy a módszereink, a száraz fügéink, e körüli tartott viták, ahelyett, hogy Istent emelnénk föl. És csak még egy mondat Ellen White-tól, Ezékiás a követeket látogatásakor, Ezékiás a követek látogatásakor hűtlennek bizonyult megbízatásához. E kudarcának története mindenki számára fontos tanulságot hordoz. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk drága fejezeteiről, Isten irgalmáról és jóságáról, a megváltó páratlan szeretetéről. Sokkal többet kellene beszélnünk erről. És kevesebbet a vitával, hogy mit kell, mivel kell, hogy kell, meg merre kavarjuk, meg stb. A lényekről. És ez a lényeg. Az egészségügyi üzenet lényege a Teremtő Isten. Jézus Krisztus. Az élet forrása, az egészség forrása. Nekünk hozzá kell kapcsolni az embereket. Nem a receptjeinkhez, hanem az Istenhez. Ettől ezek lehetnek eszközök, receptek és az étkezés és a mozgás, minden nagyon jó, csak a középpontjában maga a Teremtő Isten áll. Nem tudom, hogy te mire kaptad ezt a plusz évet. Mint adventista nép plusz 8-10 évet, egyénileg nem tudom mennyit, gondolkozzunk el ezen. Mire adta az Isten? Lehet, hogy van köztünk olyan, aki pontosan tudja, hogy ő a plusz a hosszabbítást éli.
Biztos, hogy így van.
Nem, lehet, hogy túlélt egy műtétet, egy infarktust, lehet, hogy egy balesetet élt, nem tudom a történeteiteket, de ha úgy elkezdenénk, biztos tudnátok mondani. Vagy többet is, hogy a hosszabbításban éltek, vagy élünk. Abba plusz 10 évben, abba plusz 15-ben. Ezt az Isten céllal adta. És a cél az, hogy őt megdicsőítsük, őt felemeljük, őt tegyük ismerté. Én ezt szerettem volna átadni nektek. Amen.